nagyon remélem, hogy ez azt jelenti, hogy tényleg kiábrándult, szóval tényleg felébredt az ország. Elég sokat tévedtem már ilyesmibe, tehát megengedhetek magamnak esetleg még egy tévedést. Én arra fogadok, hogy földcsuszamlásszerű Tisza győzelem lesz.
Kétharmad.
Kétharmad és sima kétharmad.
Megérzés?
Nem, ennél több.
Sziasztok, ez itt a Fülke, a HVG közéleti műsora. Vendégem Mérő László, matematikus, pszichológus, játékfejlesztő, publicista. Köszöntöm a műsorban, nagyon örülök, hogy elfogadta meghívásunkat.
Hallgatókat, nézőket.
Én Kacskovics Mihály Béla vagyok. Igazából kétlem, hogy magyarázatra szorulna, mégis annyit engedjetek meg, hogy Mérő Lászlót azért hívtuk meg, mert a szerkesztőségünkben többünknek is beakadt az, hogy nagyon szép a politikai elemzések világa, de miközben a napi elemzői munkát elvégezzük, és ezt ti is látjátok nagyon sokszor élő adásban, sokszor pont az általunk elemzett nagy folyamatoknak bizonyos részei egyszerűen elsikkadnak, méghozzá méltatlanul sikkadnak el. Márpedig egy rakás olyan nagyobb folyamat van, amit megéri egyszerűen tágabb kontextusban, egy picit hátralépve, ellépve a konkrét eseménytől értelmezni. Ma erre vállalkozunk. A következő nagyjából egy órában egy olyan múltbéli és lehetséges jövőbeli szenáriókat fogunk nektek bemutatni, amelyek mindannyiunk életét befolyásolják, befolyásolták, és jó eséllyel befolyásolni fogják. Mielőtt azonban belevágnánk. Azt bizonyára mostanra ti is láttátok, hogy március eleje óta ingyen van az, ami számunkra talán a legnagyobb érték, prémium felületünk a HVG 360. Azért döntöttünk úgy, hogy levesszük a fizetőfalat erről a felületről, mert hisszük, hogy tájékozottabban, megalapozottabb döntést lehet hozni, ezt pedig nem akarjuk semmilyen szinten akadályozni. Mindezt ti tettétek számunkra lehetővé. Az utóbbi hónapokban, és ezt nagyon sokszor elmondtam én is, 5000 új előfizetőt kerestünk, végül 6000-et találtunk. Nagyon köszönjük, hogy itt vagytok. Igyekszünk ezt a lehető legjobban meghálálni. És nézzük akkor a legelső témánkat. Én azt mondom kezdésnek, hogy ugorjunk egy kicsit vissza az időben. Nem sokat, csupán 2024-ig, amikor is a kegyelmi botrány úgy rengette meg a magyar közéletet, hogy arra még a Fidesz is kénytelen volt reagálni. Általában azt szoktuk meg ugye a kormánypártól, hogyha van egy-egy közéleti botrány, akkor arra vagy nem reagál, vagy megpróbálja a szőnyeg alá söpörni. Na, ezt nem tudták. És belebukott két nagyon fontos káderük, Novák Katalin, illetve Varga Judit. És ezt követően volt egy olyan társadalmi felháborodás, amiből fakadt egy influencer tüntetés, majd kicsit később fakadt a Tiszának, illetve Magyar Péternek a megemelkedése. És nem szeretnék utólag úgy tenni, mint hogyha ez a két erőcsoport rivalizált volna egymással, mert ilyenről szó sincs. De az érdekelne, hogy ön mit gondol arról, hogy miért nem az influencerek közül emelkedett ki valaki, és miért éppen Magyar Péter, aki meg egy jobbról, a Fideszből érkező valaki volt?
Hát ez két kérdés. Szóval,
parancsolj.
Hogy miért nem az influencerekből, az nagyon egyszerű, azért, mert ők nem politikusok. Uh-huh. Tehát egy csomó mindent, ami egy politikushoz hozzátartozik, például az, hogy a szemrebbenés nélkül tudjon hazudni, arra ők nem nincsenek szocializálva, nem ez a természetes nekik, nagyon jó, ezért hallgatjuk őket. Most, hogy miért nem a baloldalról emelkedett fel valaki? Hát igazából Bödös Tibor egy örökbecsi poénjával tudok erre válaszolni, akitől kérdezték többször is nyilván, hogy hát miért csak a kormánypárttal viccelődik a baloldala, miért nem? Amire azt válaszolta, hogy hát ugyanazért, amiért a paralimpikonokkal nem viccelődik az ember.
Egyébként, hát bocsásson meg, itt muszáj egyet közbeszúrnom. Ön mit ért baloldal alatt? Tehát, hogy a régi ellenzéki pártokat?
Amit ORLNZ-nek szoktunk nevezni. Az se baloldali, tehát egyáltalán nem. Akkor már Fidesz bizonyos szempontból baloldalibb. Nekem egy angol barátom még mikor is? 11-néhány éve. Szóval még azt hiszem 2006-ban, mert tehát már 20 éve, magyaráztatta el nekem, hogy most akkor mi az MSZP és mi a Fidesz, akkor még DK nem volt. És akkor ugye elmondta neki, hogy melyik mit mond, akkor megkérdezte, hogy nem kéne nevet cserélniük.
Értem az analógiáját, viszont mégiscsak érdekelne az a rész, hogy ugye az ellenzéki pártok gyakorlatilag akkor már cselekvőképtelenek voltak. Mégis megnyilvánult egy olyan közeg, akiket én influencerként jellemeztem, és azért tettem fel velük kapcsolatban ezt a kérdést, mert tőlünk nyugatabbra, mondjuk, hogy egy szerencsésebb demokratikus körülmények között bőven láttunk olyat, hogy influencerek belépnek a politikába. Magyarországon ön szerint akkor van egy ilyen gát, amit ezek az emberek nem tudnak, vagy nem akarnak meghaladni?
Nem akarnak, hát Szóval most ebből a szennybe lépjenek be. Tehát szóval nekem se lenne kedvem belépni. És aki esetleg belépett így a egyetemi világból, gyakorlatilag Cucurelli volt ilyen, Cucurelli Endre, ki volt még ilyen?
Nem nagyon tudok mást.
Se hirtelen, mert volt még egy, azt hiszem, mindegy. Azok is nagyon megkeseredtek, megbánták. Tehát nem csoda, hogy... Egyébként én Azariában például látok olyan potenciált, hogy akár idővel még politikussá is válhat, de ahhoz a politikának kell megtisztulnia, szóval nem Azariának összekoszolódnia, és ezért.
Ez rendkívül érdekes. Mit lát Azariában, ami őt majd egyszer egy tisztább politikai térben ön szerint politikussá teheti?
Az, hogy volt profi.
Miben?
Most a zenében, meg a látványban, meg egyáltalán a szervezésben. Szóval háromszor megtölteni egy népstadiont, az ahhoz tudni kell valamit. Én nem tudom pontosan, hogy mit tud, tehát nem követem ennyire pontosan, de ez ugyanolyan, mint amikor Eszterházi Péter cseszegette egy riporter még a rendszerváltás után nem sokkal. Hát például, hogy miért nem ír, mert anyagi gondjai voltak az írónak, még, és hogy miért nem ír egy lektűrt, megírja egy hónap alatt, és akkor egy évig azt ír, amit akar. Mert arra azt akarta kiszedni az Eszterháziból, hogy hát ilyen szart én nem írok. Ehhez Eszterházi nem ezt válaszolta, hanem azt, hogy mert nem tudok, azt tudni kell. Tényleg nem tudott volna egy ilyen lektűrt írni, és nem azért, mert lenézi, vagy mert ócska, hanem azért, mert azt tudni kell.
Értem. Az előbb azt mondta az Ariánál, hogy profi, mert rendkívül jól ért mondjuk a látványhoz, a megjelenéshez.
Meg érti a közönségét.
Ez világos, csak egy picit ennél távolabb lépnek. Ön szerint akkor a 21. század lassan negyedéhez érve. Eljutottunk odáig, hogy a politika nem jelent többet látványnál.
Nem ezt mondtam, és nem is ezt gondolom. Egyáltalán nem látvány. Akkor már inkább arról van szó, hogy érti a közönségét. Tehát érti, hogy a közönsége mire izgul, mire hajlik, mi az, ami felizgatja és izgalomba tartja, mi az, ami felizgatja és már el is felejti. Tehát ebbe profi. És ez mindig is ez volt a lényege a politizálásnak, tehát annak, hogy embereket meggyőzzön valaki.
Világos. Visszatérnek ezen a ponton egy picit Magyar Péterhez. Ön szerint számított bármit az ő felemelkedésében, felfutásában az, hogy kifejezetten a Fideszből érkezett, és vállaltan jobboldalinak, konzervatívnak definiálta akkor magát?
Számított, nagyon is. Több okból is számított. Egyrészt azért, mert így tudsz a... Gyakorlatilag így tudta megcsinálni azt, hogy nem fogta a kard, nem fogta a golyó, tehát hogy semmivel nem lehetett tönkretenni. Másrészt azért is számított, mert itt még aki baloldalinak mondja magát, az is sokszor jobb oldali valójában ebben az országban. Tehát úgy, hogy nagy, szóval, nem is tudom pontosan, hogy mit jelent már az, hogy baloldali, meg jobboldali, mert nem azt jelenti, amit eredetileg jelentett, hogy az államnak mekkora befolyása legyen, nem is azt jelenti, hogy mekkora legyen a szolidaritás szintje, mondjuk a szegényekkel, vagy az elesettekkel, mert azt külön jogvédők csinálják, például a lányom, de...
Civilek, csak hogy civilek, akkor ott az állam feladata gyakorlatilag átkerült a civil szférába.
Igen. Az teljesen. Tehát ezért nem is igazán értem, hogy most mit hülyéskedik Dobrev Klára az, hogy baloldal kell, Klára kell. Hát egyszerűen kiürült a fogalom, na. Tehát, és még írta, hogy magázodjunk, tegeződjünk, nem?
Megtisztelsz, hogyha tegeződünk.
Én nagyon szeretnék, szerintem sokkal kényelmesebb.
Rendben, megtisztelő, köszönöm.
Szóval írt az, hogy 2022-ben, tehát 4 éve,
igen,
valahol azt nyilatkoztam, tudom is, hogy azért nyert a Fidesz, mert ő volt a jobb. Ez most véletlen, hogy a pártot is úgy hívják, magyarul így mondjuk, hogy ő a jobbik.
Igen.
Szóval, tehát, és egyszerűen, most nem ez a helyzet. Most abszolút nem ez a helyzet. De akkoriban, tényleg, tehát, akkor elmentem Sáros Adányba, mert oda vitt az algoritmus szavazatot számlálni, ami áldozat volt, és az a helyzet, hogy ez önmagában érdekes, hogy volt 20 000 ember ebbe az országba, egy ilyen szavazatszámlálásos buli senki nem fizetett nekünk.
A Fidesz, tehát gondolom, ezt akkor önköltségen álltátok.
Igen, az azért egy 50 000 forintos kiadás a rohangon, és volt 20 000 ember, aki ezt megengedhette magának passzióból, csak azért, hogy mert annyira tele, mert például ez a bizonyos baloldal, nevezzük töketlen baloldalnak, ez a bizonyos baloldal telekiabálta az országot azzal, hogy ott az urnáknál csalnak. Oda mentünk, és láttuk, hogy ott nem csalnak. Szóval nem fogadtak minket rokon szemvel, de a végére összeszoktunk.
Magyarán ellenségeskedés sem volt.
Ellenségeskedés sem volt. Lehetett volna, hogyha úgy viselkedünk, de nem úgy viselkedtünk mi se. Tehát én is azzal mentem oda, hogyha itt a falu 100%-a a Fideszhez az, akkor ezt fogom aláírni.
Világos.
Tehát, de ők pontosan tudták, pontosan. Meglepő volt, mert ebbe a abszolút jobboldali faluba, ha ennek van értelme, hogy jobboldali, de értjük, hogy mit jelent itt most, ebbe volt majdnem 30% ellenzéki szavazó, és ők, akik ott élnek, tudták is, hogy kik. Majd, hogy nem név szerint fel tudták volna sorolni. És nem hallatszott a hangjuk. Egyszerűen az akkori ellenzéknek nem volt egy mondatnyi olyan mondani valója, amit egy falusi kocsmába képviselni lehet. Azért 30%-nak már látszania kell egy kocsmába.
Hát, hogyha van mit mondaniuk.
Erről van szó. De nem volt mit mondani, mert nem adott semmi mondani valót nekik a akkori DK meg a többi ellenzéki párt. Én ezt voltam én nagyon föl, mert egyébként ők is úgy voltak vele, szóval végül is teljes, majdhogy nem szeretetbe váltunk el, mert nem, ott nem, de amikor utána én megírtam ezeket a cikkeket, kaptam a falu jegyzőjétől is, meg a polgármestertől is nagyon kedves levelet, hogy hát nagyon örülünk, hogy így látja. Szóval tehát, hogy de igazából csak annyit mondtam, hogy nem ott csalják el a választásokat.
Világos, bocsáss meg, itt viszont muszáj egy pillanatra megállnunk, mert hogy ez borzasztóan érdekel, amit itt ebből a gondolatmenetből még ki lehet hozni, hogy ezek szerint számodra ez akkor egy pozitív tapasztalat volt. Ebből kiindulva te idén tervezel menni szavazatot számolni, vagy már megvan ez a tapasztalat, és ez akkor nem kell?
Nem azért, hanem azért nem megyek szavazatot számolni, mert most a Tisza-szigetek bőven adnak annyi embert, méghozzá helyi embert. És hát szerintem azért az természetellenes dolog, hogy az ember 250 kilométert oda-vissza 500-at autózzon azért, hogy egy napot ott dolgozzon.
Hát meg gondolom, aztán szállást tízessen éjszakára.
Történetesen éjszaka hazajöttünk, de majdnem mindegy, mert ez így sem volt sokkal olcsóbb, mert szóval így meg valahogy üzemanyagot, meg már úgy értem, hogy kávét meg
hát vizet nyilván, kellett szállt
szerezni, szóval.
Visszatérve még beszéltünk korábban arra, hogy azt mondtad, hogy a jobb, illetve baloldali fogalmak azok gyakorlatilag kiüresedtek. Viszont a fideszes fogalma, mint olyan, az nem üresedett ki, annak van egy nagyon mély jelentéstartalma, és Magyar Péter pedig abból a világból jön, ahol ez egy pozitív konnotációval társul, viszont abba a világba csatlakozott, ahol meg egy nagyon negatív értéktársítás, vagy értéktársulás.
Na most mi a fideszes ellentéte?
Mi?
Hát a lipsi.
Há?
Libernyák, vagy mit tudom én. Az, tehát az ő szóhasználatukban abszolút az. Tehát ha a libernyákra én azt mondom, hogy te meg fickány, azon nagyon megsértődnek.
Hát nyilván.
Nem nyilván. Én ugyanúgy el tudom magyarázni, hogy ebben semmi sértő nincs, mint ahogy ők elmagyarázzák, hogy a libernyákban nincs semmi sértő. A lófasz nincs. Teljes fogalmi zavar van. Tehát mi az, hogy a liberálisnak az ellentéte lenne a konzervatív? Mert ezt így használják.
Igen.
Hát végülis a liberálisnak mi az ellentéte? Ki a liberális, aki úgy szabad elvű, tehát azt mondja, hogy mindenki döntse el maga, hogy mit szeretne csinálni.
Igen.
Ennek az ellentéte az autoriter. És a konzervatívnak az ellentéte sem a liberális. Konzervatív az, aki lehetőleg lassú változásokat akar megőrizni, szeretne minél többet a régi idő dolgokból. A konzervatív ellentéte tehát a radikális. Uh-huh. Ez nagyon kevesen tudják így, és gondolnak bele, hogy mekkora hülyeség ez. Én azért voltam kénytelen belegondolni, mert arra kellett rájönnöm, hogy én úgy szemléletem szerint egy konzervatív liberális vagyok.
Ez meglepő volt számodra?
Hát azért volt meglepő, mert ez körülbelül olyan, mintha azt mondanák, hogy fábolvas karika vagyok. Nem értem. Volt meglepő, mert tudtam, én már nagyon régóta tudom, hogy én így látom a világot, de amikor elkezdtünk mondjuk mitén szavakkal kifejezni, akkor kiderült, hogy elhagyták a szavak. Uh-huh. Mert ilyen állat nincs, hogy konzervatív liberális, miközben állítom, hogy a konzervatívoknak is legalább a fele liberális, és a liberálisoknak is körülbelül a fele konzervatív.
Ezt mi alapján állítod?
Érzés, hasraütés. Jó, szép szavakkal, ha az lennék, akkor azt mondhatnám, hogy szakértői becslés, ami ugyanaz.
Értelek. Viszont bocsáss meg, egy picit muszáj visszakavarjalak Magyar Péterhez, hiszen mégiscsak a közéletünket jelenleg talán ő befolyásolja a leginkább. Miért volt az szükségszerű, ha egyáltalán szükségszerű volt szerinted, hogy egy olyan ember emelkedjen fel ellenzéki szintéren, aki vállaltan a fideszes világból érkezik? Ez legitimálta őt, vagy sem?
Ez diszkreditálta őt a legtöbb DK-s meg egyéb előtt. Nemhogy nem legitimálta, hanem máig is olvasni nagyon sok ilyet, hogy hát ott bezeg nagyon, ott volt a mézes bödönnél, stb.
Igen.
És ez igaz is egyébként, ő se tagadja. Nem tudom, hogy szükségszerű volt-e, de a paralimpiai csapatból nem emelkedhetett ki senki, az világos.
Nyilván.
Tehát,
nem nyilván. Miért nem? Mi volt, ami a paralimpiai csapatként jellemzett ellenzékben nem volt meg, ami viszont Magyar Péterben igen?
Ez az egészsége. Most nem akarok én bántani senki paralimpikont, de hát pont az a lényeg, hogy valami fogyatékuk van. Uh-huh. Ettől paralimpikonok. Tehát most... Tehát tényleg nem, sem tényleg...
Szerintem értik a nézők is.
Szerintem is értik, szóval meg ők is értik, hogy most nem őket bántom. De pontosan ez van, szóval ez az egészséges önbizalom, egészséges kifejezésmód és egészséges tanulási készség. Nézd meg, mennyit változott ez az ember csak sokat. Az elmúlt két évben. Uh-huh. Döbbenetesen sokat.
Pont erre a változásra szeretnék.
És nem lett baloldali.
Baloldali nem, de ellenzéki, igen.
Ellenzéki az a második pillanat. Tulajdonképpen, hát az első pillanatban még nem volt az, de második pillanattól már az volt.
Mit tartasz a második pillanatnak?
Az első pillanat az volt, véletlenül voltam egy ilyen nem sajtónyilvános eseményen, ahol hát úgy bemutatkozott, pár nappal a Partizán interjú után. Nem véletlenül voltam ott, hanem azért, mert tagja vagyok annak a klubnak, de... És ott például teljes matematikai abszurditásokat mondott, hogy ő, ha szerez 15%-ot, akkor ő lehet a mérleg nyelve, mert bárkivel tud kétharmados többséget, akkor most hát ez hülyeség, mert az, hogy bárkivel tudjon valaki kétharmados többséget, az 34% minimum kell, elemi matek. Jó, de ott szóval nem azt mondom, hogy olyan nagyon értek a matekhoz, de valami matematikai érzékem mindig is volt. Tehát ott ezt azért megjegyeztem. Másnap fel is hívott valaki embere, hogy akkor ezt most mondjam el részletesebben, hogy is van, aha, hogy mit? Is gondoltam.
Ez 2024 februárja.
24 márciusa.
Március,
nem tudom pontosan, aha. De ilyesmi. Március 15 előtt volt az biztos, nem tudom pontosan mikor.
Nem csak pont erre a változásra szerettem volna egy picit rákérdezni, hogy még a legelején a politikai ambícióból annyit látott, hogy egyfajta fékje, ellensúlya szeretett volna ő lenni a hatalomnak, és ezt támasztja alá az a történet is, amit most az előbb te meséltél.
Az, igen. Ő így, akkor így látta.
Igen, de hogy most arra meg eljutott odáig, hogy azt harsogja minden színpadról, hogy győzni fogunk, méghozzá nagyon győzni fogunk. Ez a nagyon győzelem, ez bárhogyan fordítjuk, ez egy kétharmados tiszta siker prognosztizál magának. Hát... Hogyan változott ez a... Tehát hogy jutott el a 15%-tól? Odáig, hogy most kétharmadot mond.
Egyrészt megértette azt, hogy az abszurd, amit gondolt. Uh-huh. Másrészt megtalálta a helyét. Tehát szóval végülis a politikus az állat, nem is tudom már ki mondta ezt valaki, nagyon, de lehet, hogy egy humorista, az az állat, aki aki látja, hogy egy nagy tömeg valamerre megy, és akkor az élük saját elveim felül emelkedve élükre áll. Tehát itt látta, hogy az Orbán rendszer az omladozik. Talán még lelki furdalása is volt, talán már azért, amit csinált, mit te mondjuk diákhitelközpont vezetőként, meg tapsoncként, meg Varga Judit férjeként. Tehát nem tudom, tehát így, sőt, most meg kell nézni ezt a filmet, de még nem láttam.
Még én sem.
Szóval most arról ne beszéljünk. Már szívesen mondok róla véleményt, de...
Hát azért anélkül, hogy láttuk volna, szerintem nem
érdemes. Hát szerintem se, amúgy ne. Na, tehát nem tudom, lehet, hogy abból kiderül egy-két dolog, amit most nem tudok. Szóval a lányom látta, és ő nagyon... Azt mondja, hogy a 10. perctől megragadta, és onnantól rájött, hogy ez nem egy propagandafilm, hanem egy film.
Külső jellemzőként érdekel róla a véleményet. Tehát, hogy láttunk egy folyamatot, aminek a végére ő eljutott odáig, hogy néhány héttel ezelőtt bemondta, hogy ő belőle bizony miniszterelnök jelölt lesz, és ténylegesen látszik az, hogy van mögötte egy látható társadalmi támogatottság. Hogyan jutott el, mi volt a stratégiája szerinted, és mik voltak azok a mozgatórugók, amik őt ezen végigvitték?
De szerintem az is. Na, egy valamire biztos vagyok. Például abba fahangja van a fasásznak, tehát nincs ének hangja. Ennek el megtanulta az első, a Kossuth Nóta első ütemét úgy elénekelni, hogy egy közönség belendül. Első osztályú kócsa volt ez. Na ki?
Nagy Ervin?
Ugyan már.
Rost Andrea.
Persze.
Bocsánat.
Hát azért annál jobb kulcsot nem tudok elképzelni, hát erre a célra. Tehát, na, ezt azért mondtam, mert az első pillanattól mellé csapódott pusztán bátorságból és meggyőződésből néhány nagyon nívós ember, például Rost Andrea, aki ellentétben mondjuk nem mondok most másik nevet, vele tényleg világhírű, tehát tényleg a világ bármelyik opera színpadán komoly sztárgázsival szerepelhet, és nem kikönyörögnie kell, hogy hadd legyen ott egyszer egy pillanatra. A Nagy Ervin is azért egy komoly színész, és aztán később a Bódis Kriszta is nagyon hamar megjelent mellette.
És több nagy név is.
És több nagy név, akiket nem is feltétlenül tudunk. Tudok még egy-kettőt, akit nem tudunk.
Világos, és nem is azt kérem, hogy az ő nevüket áruld el.
Hát azt nem is mondanám, mert...
Hanem, hogy akkor...
Ugyanúgy ezzel... nem mondanám, mint ahogy nagyon ellenzem azt, amikor valaki autoltat homoszexuálisokat,
nyilván,
akik nem
persze.
akarnak kijönni.
Persze.
Aki ki akar, az persze jöjjön.
Természetesen csak, hogy akkor te ezzel azt állítod, hogy az őt körülvevő személyeknek volt rá egy olyan hatása, amik alakíthatták az ő stratégiáját, vagy...
Te, nem tudom. Én még azt is el tudom képzelni, hogy maga is meglepődött, hogy micsoda gárda gyűlik köré. Egyébként azóta is, hát egy Ruszin Szendi Romulus, egy Kapitány István, egy Orbán Anita, szóval csupa aduász.
De ez nem az ő személyének szól.
Gajdos István.
László.
De ez szól az ő személyének is, mert hogyha valamit udorodnának tőle, akkor nem állnának oda mellé. Tehát annyiban igazad van, hogy nem az ő személye miatt álltak oda, de az ő személye nem volt akadálya annak, hogy odaálljanak. És én szerintem ez a lényeg. Megint a lányom írt még másfél éve egy szerintem nagyon jó cikket, az volt a címe, hogy politikus választok nem szeretőt. Ezt tulajdonképpen is mondja a tartalmát.
Abszolút. Egy picit szeretném, hogyha beszélgetnénk a Fideszről is. Mégpedig pont egyébként a Sára Zsadányi élményedből kiindulva, hogy akkor ugye, és ezt az előbb te magad is említetted, azt mondtad, hogy azért nyertek, mert jobbak voltak. Most milyennek látod a Fideszt?
Rozzantnak. Szóval akkor nem éreztem, hogy minden szavukkal hazudnak. Most igen. Tehát szóval Orbán Viktor továbbra is úgy néz ki, hogyha objektív szemmel nézem, mint egy nagy államférfi. Csak épp kétszer egymás után nem mondja ugyanazt. Tehát tényleg meggyőző, vigyázok rád. Szóval nagy távlatokat nyit. Tehát én értem, hogy aki valaki, ha egyszer valaki beleszeretett, az miért nem szeret ki belőle. Uh-huh. És egyébként ez az, amit olyan legjobban félek, az, hogy nagyon sokan lesznek, szerintem 500 000 ember lesz, aki a következő fél évben ébredt föl a Orbán Viktor imádatából, erre, hogy úristen, ki, úristen, mibe hittem én. Most ezt a régebben ébredők, vagy az eleve ellenzékiek már most is hajlandók úgy fogadni őket, hogy jó reggelt kívánok az anyjuk izéjét. Hát ennél sértőbb nincsen, ezzel tudjuk visszalökni őket az Orbán imádatba, mert ennél sértőbb nincsen, hogy jó reggelt kívánok. Még ha azt mondják, hogy üdv a fedélzetem, még az is sértő, de az legalább nem annyira. Nem is tudom, hogy mit kell mondani ilyenkor. Tehát talán az, hogy mindig is volt azért, amiben egyetértettünk. Szóval nem, de ez most azért veszélyes, mert tort fognak ülni azok, akik mindig is ellenzékiek voltak, és nagyon nem szeretném, hogy tort üljenek.
Miért? Nem lehet ünnepelni abban az esetben,
hogy ne lehet? Ünnepelni lehet, de nem azok fölött, akik, nem a vesztesek fölött.
A vesztes jelen esetben, hogyha azzal a forgatókönyvvel számolunk, amit te mondasz, a Fidesz, mint politikai párt.
Meg a Fidesz hívők. 2 millió ember szavaz a Fideszre még ma is. Ebből a 2 millióból állítom, hogy 500 000 értelmiségi. Lehet, hogy csak 300 000, de nagyon sok. Tehát nem arról van szó, hogy a megvezetett falusi, mint a Mári nénik szavaznak a Fideszre. Nyilván. Nagyon nem. Ezt szokták mondani, és ilyenkor nagyon ugrok. Meg konkrét embereket ismerek, akik egyáltalán nem buták, egyáltalán nem hülyék. És úgy egyik srác például azt mondja, hogy hát 1989. júniusában kiállt egy fiatal ember, Orbán Viktor, és azt mondta, hogy ruszkik haza.
Igen.
Ő azóta számára olyan, mint egy rockstar. Egy rockstarról se érdekel, hogy mit narkózik, mit csajozik. És amikor kérdeztem, hogy és akkor most hogy tudod bevenni azt, hogy az egy ilyen orosz párti lett, arra azt mondja, hogy ezek már nem ugyanak az oroszok.
Hát igen, akkor volt egy széteső Szovjetunió, most meg egy putyini autokrata rendszer.
Hát ugyanazok, ezek ugyanazok, ahogy Ródi János énekli.
Világos.
De mindez, ezen szinte nem lehet vele vitatkozni. Miközben azon lepődött meg a srác, hogy én továbbra is nagyon nagy regénynek tartom a Mester és Margaritát, továbbra is szeretem a Pászolszkája vodkát. Tehát,
nem értem, de miért zárnál ki egymást a kettő?
Hát azért, mert én ennyire utálom az oroszokat most.
Aha.
Tehát ez számára szinte érthetetlen. Viszont volt egy nagy adóssága, nem olvasta a Mester és Margaritát. Ennek hatására elolvasta, és megállapította, hogy ez egy baromi nagy regény. Szóval, tehát én megmondtam, hogy a Mester és Margarita marad, Csajkovszkij marad, mit te én, Gogol marad.
Uh-huh. Szóval. Az oroszok pedig visszajönnek, de ide majd el fogunk egy kicsit később jutni. A Fideszre visszatérve. Azt mondod, hogy ramatyi állapotban van a párt. Ramatyi állapotban van, mert nem tudja megszólítani azokat az embereket, akiket korábban meg tudott szólítani. Miért? Kiábrándult volna Magyarország Orbán Viktorból, vagy a Fideszből?
Nem tudom. Tényleg nem tudom, én itt Pesten élek, tehát. De azt látom, hogy Magyar Péter gyűléseim bárhol az országban a lakosság arányosan nagyon sokan vannak.
Igen.
Szóval, ha mit tenni, mondjuk egy 3000-es faluba elmegy 400 ember, az annyi, mint hogyha Pesten elmenne, számítsuk ki, számít a 200 000. Szóval.
Uh-huh. 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 De az elfordulást, mint jelenséget, akkor te is látod.
Azt látom, de nem, szóval nem tudom, nem érzem a zsigereimen, a bőrömön, hogy ez mit jelent. Nagyon remélem, hogy ez azt jelenti, hogy tényleg kiábrándult, szóval tényleg felébredt az ország. Én egyébként, jó, elég sokat tévedtem már ilyesmibe, tehát megengedhetek magamnak esetleg még egy tévedést. Én azt állítom, én arra fogadok, hogy földcsúszamlásszerű Tisza győzelem lesz.
Kétharmad.
Kétharmad, és sima kétharmad.
Megérzés?
Nem, ennél több. Egyrészt nagyjából ismerem a Mediánnak a munkamódszereit, embereit, tudom, hogy ezek nem csalnak. Uh-huh. Tehát, és ha már, akkor inkább tompítják azt, amit kaptak, mint például 2022-ben is ők voltak az egyetlen, akik azt mondták, hogy sima kétharmad lesz. Uh-huh. És azt mondja a Hanendre, hogy már korábban mérték ezt, de azért nem merték mondani. Tehát ők már egy hetekkel előtte tudták, vagy legalábbis ezt mérték. Tehát, szóval, jó, a 21 kutató az végül is medián tanítványok, tehát...
Róna Dániel,
tehát azt ilyen szempontból nem tekintem másnak, még akkor sem, ha néha más eredményt kap. Uh-huh. De a többit azt igen. Jó, az elvesz még, aki profi, de...
Értelek, de érted, mint... Na. Bocsáss meg, mint nagy idők tanulját kérdezlek. Érzed azt a rendszerváltó hangulatot, amit akár mondjuk 89-ben, vagy, és bocsáss meg, érted, 2010-ben lehetett érezni ebben az országban?
89-ben nem éreztem. Uh-huh. 89-ben azt hittük, hogy ez örökké tart, és volt olyan barátom, aki azt mondta, hogy úgy fog elolvadni, mint a hó. Én meg azt mondom most a Fideszre, hogy úgy fog elolvadni, mint a hó. Tavasszal. Tehát 89-ben nem éreztem, 2010-ben éreztem, és akkor előszedtem most pont, de aztán végül nem ér. Akkor azt írtam 2010 áprilisában, hogy hát ezzel a háború véget ért, és most a Fidesz gyakorlatilag válaszút előtt áll, mert nagy lehetősége van arra, hogy kétharmaddal, hogy rendbe rakja az országot, tehát a kemény kérdés, neki ugorjon a egészségügynek, az oktatásügynek, és rendbe rakja. Vagy a másik választása a szabadrablás, az is előtte áll. 4 évvel később azt írtam, hogy sajnos a szabadrablást választották. Na most én Magyar Péterben azt látom, amit a Fideszben láttam 2010-ben, a másik oldalt, tehát azt, hogy itt most Magyar Péternek is ugyanez a válaszút áll előtte.
Van még mit elrabolni?
Van. Mindig van. Amíg élsz, addig van. Tehát, na, például ez, hogy akinek van, annak adatik, és akinek nincs, annak attól elvétetik. Ez, és akkor mi történik azzal, akitől elvétetett?
Nem tudom, mi történik?
Majd újra elvétetik tőle.
Na, de mit, hogyha már nem maradt olyan, amit...
Megmondom. Azt, hogy, na, Jézus Krisztus itt az ön innovációról beszél. Igen. Tehát arról, hogy akinek van, most olvassuk így, innovációja, az újabb és újabb területeket hódít meg, annak adatik. Akinek nincs, mármint innovációja, ő is talált valamit, amit érdemes csinálnia, mert a nála jobbaknak ezt nem éri megcsinálni. Ezt úgy nevezik a közgazdászok, hogy komparatív előnye van valamiben, ami világos, hogy ez nem azt jelenti, hogy a legjobb a világos, sőt, hanem azt, hogy a nála jobbaknak nem éri meg azt csinálni. Eddig volt komparatív előnye valami, de ha nincs innovációja, előbb-utóbb valaki más innovációja következtében azt hatékonyabban fogja csinálni valaki más, mint ő.
Igen.
Tehát elvétetik. Akkor kénytelen megtalálni, hogy az új helyzetben miben van a komparatív előnye. Fog találni valamit, de ha nincs innovációja, akkor az is elvétetik tőle előbb-utóbb. Tehát, nem fejti ki Jézus, meg nem ennyire matekagyúi Jézus, de erről beszél. Tehát, hogy akitől elvétetik, attól újra és újra mindig elvétetik.
Értelek. Kicsit visszatérve még a Fideszre, és visszakavarva oda a beszélgetést. Ha az utóbbi 2 évet nézzük, 2024-től mostanáig, mik voltak azok a pontok, amikben te a Fidesznek a fő hibáit látod? Ahol a te okfejtésedből kiindulva, ahol ezt a 2026 áprilisi választást elveszthették már?
Tudod, én hajlamos vagyok Gyurcsány Orbán korszakról beszélni én is. Mi a közös a kettőbe? A lopás. Csak egy, nem mondom meg, melyik városbeli fideszes barátom, képviselő volt abba a városba, ő mesélte, hogy nem vak ő, látja, hogy a Fideszben mekkor mennyit lopnak, iszonyú sokat, De ott a városban három embernek volt megengedve, hogy lopjon.
Igen.
Aztán ezt továbbosztotta, de az már más. Ha más lopott, annak levágták a kezét. Amikor jöttek a szocik, mert éppen azt választotta meg a város, mindenki azt vitt haza, amit látott. Szerinte ez sokkal rosszabb, és igazat kell adnom neki. Tehát ő többé-kevésbé hívő fideszes volt, még ma is inkább az. Valószínűleg Magyar Péter Tiszára fog szavazni, és ezért nincs értelme tovább most válnak, hogy ebben igaza van Magyar Péternek, hogy nincs bal, meg jobb magyar van.
Értelek.
Tehát tulajdonképpen most én abba bízom, hogy a lopás korszaknak, más szóval a Gyurcsány Orbán korszaknak vetünk véget. És ebből a szempont, tehát nagyon más a kettő, én nem mondom, hogy a DK kék Fidesz, mert a demokratikus lopás, vagy egy monopolisztikus lopás, az azért nem ugyanaz.
Nyilván.
De a lopás az lopás, akkor is a Nokia-s dobozokban történik, és akkor is, hogyha koncessziókkal. Tehát én arra látok esélyt, és erre nagyon nagy esélyt látok, hogy Magyar Péter ezt utálta meg, és ez számomra hiteles. És talán felépít egy olyan országot, ahol nem a lopás az alapkultúra. És ezt látom, szóval, ha kérdezted az előbb, hogy mit látok változni, igazából ezt. Eddig az volt a hozzáállás, hogy ez is lop, az is lop, vagy mindegy. Most el tudjuk képzelni, hogy egy politikus nem lop. Legalábbis én úgy érzem, hogy most az a hozzáállása az országnak talán, hogyha netán mégis lop, akkor majd nagyon segbe rúgjuk. Eddig egyiket sem lehetett segbe rúgni, egyik helyett jött a másik.
Igen.
De most van egy ilyen öntudat kialakult az országban, én úgy látom.
Miért nem tudta a Fidesz kicsinálni úgy magyart, ahogyan mondjuk tette azt Márki-Zay Péterrel, Vona Gáborral, vagy még korábban Mesterházi Attilával, Bajnai Gordonnal, és úgy ámblok bárkivel, aki felemelkedett vele szemben?
Nagy titok, nem tudom. De lehet, hogy azért nem, mert Magyar Péter nagyon, szóval én őt egy nagyon tehetséges politikusnak tartom, Orbánt egy lócsiszárnak, egy nagyon tehetséges lócsiszárnak.
Mi a különbség egy lócsiszár és egy tehetséges politikus között?
Az, hogy egy politikus az tényleg azt képviseli, akit képvisel. Tehát akár egy miniszterelnökként, akár egy nemzetet. Egy lócsiszár az üzletet képviseli, Orbán Viktor a bizniszt képviseli. Tehát azt, még csak nem is mindig a magánbizniszét, de szóval ugyanolyan biznisz szemléletű, mint Donald Trump. Egy politikus, egy valamire való politikus, ennél azért elszerűbb.
Értékalapúbb?
Nem feltétlenül. Nem, én nem várok el tőle. Szóval, tehát én például egy politikus esetén természetesnek tartom, hogy tud hazudni, arcpirulás nélkül, egyszerűen szakmai kritérium, ugyanúgy, mint ahogy egy pap is tudjon hazudni. Ha arról van szó, hogy mondjuk a gyónási titkot csak hazugság árán tudja megvédeni, akkor hazudjon. És egy orvos is tudjon hazudni, ha egyszer az orvosi titkot csak azzal tudja megvédeni. Tehát én a hazugságot önmagában nem ítélem el, és a 10 parancsolatban sincs olyan, hogy ne hazudj. Olyan van, hogy ne tégy hamis tanúbizonyságot, az más. Mert ez azt jelenti, hogy olyankor, amikor más tönkre teszel vele, olyankor ne hazudj.
Értelek. Ezen a ponton fontos szerintem belemennünk abba a témába, amit már ilyen körmönfontam meg picit oldalról, de érintettünk, ez az orosz-ukrán kérdés. És nem a háborút szeretném, hogyha boncolgatnánk, hanem elsősorban a viszonyrendszerünket ezzel a két országgal. A Fidesz-orosz pártisága számomra nem kérdés, és nem hiszem, hogy bárkinek kérdés kellene, hogy legyen az elmúlt 16 év után. Viszont jelenleg van egy olyan kampány, ami egyszerre hergel Ukrajna ellen, fenyegeti vétóval konkrétan az ukránoknak szánt 90 milliárdos támogatást, valamint nyújja le a Magyarországon áthaladó pénzszállító autókat.
Ezt most nagyon szégyellem, hogy latorállam lettünk, és az szó szerint utonálló állam lettünk. Szóval erre nem gondoltam, hogy erre is képesek vagyunk.
Hát legalábbis a hatalom. Viszont a kérdésem elsősorban az, hogy amit látunk, azt te kampányfogásként azonosítod, mint olyan lépés, az egész Ukrajnával szembeni kampányra gondolok. Ez kampányfogás, a belpolitikának szól, Magyarországnak szól, vagy ez a Fidesz-orosz pártiságából fakad?
Is.
Ezt fejtsd ki, kérlek.
Én nem tudom, mi történt 2009-ben Szentpétervárott Orbán és Putyin között, de az egy másik Orbán volt, aki hazajött.
Igen.
Szóval minden szempontból más. Szóval másokkal barátkozott, másképp látta a dolgokat. Nem tudom, hogy meg fogjuk-e tudni valahogy, mi történt ott.
Számít?
Számít.
Miért? A következményt látjuk.
Nem látjuk a következményt, ezért nem értjük, hogy mi történik itt. Szóval, tehát én nem tudom, hogy Orbánt meggyőzte Putyin, ahogy ő is próbál meggyőzni engem, hogy nézz a térképre, hát nem győzhet Ukrajna egy ekkora állat ellen, vagy megzsarolta. Uh-huh. Ezt én nem tudom, nem is fogom valószínűleg megtudni, és még csak tippem sincs. Uh-huh. De Orbán kétségtelenül orosz csicska lett, orosz csatlós. Ukrajna megint más, mert Magyar Péter például bizonyos dolgokat nem követel, például olyan mondatot, amit Márki-Vaj mondott, és teljesen jogosan mondta, olyat nem mond.
Ezt, hogy csapatokat küldünk Ukrajnába, vagy
nem,
melyikre gondolsz?
Márki-Vaj úgy mondta ezt, hogy ha a NATO csapatokat küld,
igen,
akkor az nekünk is kötelességünk lesz, mert beszerződéses dolog.
Nyilván.
Ezt forgatták ki az, hogy magyar vért akar folyatni Ukrajnába.
Igen.
De Magyar Péter ilyen szempontból politikus. Tehát, hogy aszpirulás nélkül nem beszél olyanról, amiről tudja, hogy kéne beszélni. Okay. Még néha aszpirulás nélkül hazudik is. Mondom, én ezt a politikusnál nem negatívumnak tekintem, körülbelül olyannak tekintem, mint amikor a pap hazudik. Most gondolj bele, Orbán Viktor képes volt neked, tehát vagy sajtónak, vagy Rónai Egonnak azt mondani, hogy csak ki kell kérni, azt, akkor nem titkos ez.
Megpróbáltuk, és nem adják ide annak ellenére sem, hogy a miniszterelnök ezt mondta.
Hát persze, hogy nem. Tudom, olyan gondoltátok, hogy odaadják?
Dehogyis. Ennyire naívak mi se vagyunk, nem, de egy próbát megért, ha már egyszer a miniszterelnök biztat rá bennünket.
Persze, hogy megért, de...
Egy kampánynak az elemeit látjuk kirakva az asztalra. Tényleg, tehát, hogy itt van ez a pénzszállító, itt van minden olyan elem, amiből te az előbb azt mondtad, hogy latorállam lettünk, vagy hát arra lehet ebből következtetni. Háborúban nem, de konfliktusban azért állunk Ukrajnával. Helyre lehet ezt valahogy hozni?
Nagyon simán.
Hogyan?
Ez a konfliktus is úgy fog elolvadni, mint a hó, hogyha itt kormányváltás lesz. Uh-huh. Egyszerűen azért, mert jó, az ukránk most bekeményítettek, mert ezt mégse lehet tűrni.
Igen.
És mit szólna Orbán, hogyha mi sírta elkapnák, azért ukránoknak van némi harci tapasztalatuk.
Nem,
több,
nem csak
nekünk. Igen. Szóval meg tudnák csinálni, hogy elkapják azokat a tekeseket, akik elkapták ezt az autót.
Meg, de abból az azért tényleg egy nagyon súlyos konfliktus lenne.
Nagyon súlyos konfliktus lenne, és nagyon nem szeretném, de nem érezném igazságtalannak.
Értem, amit mondasz, viszont annak tükrében kérdezem újra az előző kérdést, hogy hogyan lehet ezt az egészet rendezni, hogy ugye nem csak Orbán Viktor szólalt fel legutóbb már az ukránok ellen, hanem Magyar Péter bizony Orbán megfenyegetése után kiállt, és azt mondta az ukrán elnöknek címezve, hogy ne fenyegesse a magyar miniszterelnököt, és ő is odaszúrt Ukrajnának. És ennek tükrében kérdezem akkor, hogy szerinted ez a fajta ukrán ellenesség túlélheti-e a Fidesz esetleges bukását, vagy sem?
Magyar Péter egész más fog mondani abban a pillanatban, uh-huh, hogy nincs, aki kiforgassa. Tehát ebben a helyzetben én teljesen megértem, hogy szóval, sőt, ha mondjuk kommunikációs tanácsadója lennék, nem vagyok az, és nem is vágyom rá. Én is ezt mondtam volna, hogy ezt mondja. Uh-huh. Egyszerűen azért, mert jelenlegi helyzetben semmi súlya nincsenek ennek, hogyha ezt ő mondja, Orbán van, annak van, ha ő mondja, annak nincs. Mert majd annak lesz súlya, amit csinál. Már pedig az első útja Varsóba fog vezetni, a második meg Kijevbe.
Bécset szoktam mondani másodiknak, harmadiknak pedig Brüsszelt.
Ja jó, szóval de úgy értem, hogy az első között lesz Kijev is. Mert főképp Kijevvel kell kibékülni. Brüsszellel nem kibékülni kell, hanem bemutatni, hogy na annak vége.
Tehát... Szűk egy hónap van hátra a választásokig, és láttunk már durva kampányokat az elmúlt 16 évben, de olyasfélét, ami most történik az országban, talán még nem. Egyetértesz-e azzal, hogy a magyar társadalom az elmúlt 16 évben nem volt annyira hiszterizált állapotban, mint most?
Minden 4 évben az ilyen volt.
Ennyire?
Ennyire. Aha. Szerintem ennyire, vagy még ennyirébb. Azért mondom, hogy mert most van egy komolyan vehető ellenzék is. Eddig nem volt. Tehát eddig az ellenzéknek, nem, amit beszéltünk, nem volt olyan, egy olyan mondata, amit egy falusi kocsmába képviselni lehet. Most van. És a Sárazsadányi fideszes és csontfideszes szavazatszámláló nővel simán beszéltünk arról, hogy mennyire hülye az iskola, és mennyire rossz a kórház arra felé. Tehát nem buták voltak ők egy picit se, hanem azt mondták, hogy a másik még rosszabb. Na és most nem ez a helyzet. Tehát Magyar Péter képes ezekről beszélni, olyanokról beszélni, amikkel egy Fidesz-el szimpatizáló, de nem elvakult ember is beszélni akar. Lehet, hogy más megoldást talál, majd eldönti. Tehát ez Magyar Péter mondja is, hogy nem kell mindenkit megnyerni. Nem is lehet.
Hát ezért egy kormányváltáshoz jelentős tömeg szükségeltetik. És...
ez a jelentős tömeg, ha a medián mérését elfogadjuk, akkor most megvan.
Meglátjuk, és ez ki fog derülni egy hónap múlva. Viszont szeretném még, hogyha előtte néhány valószínű forgatókönyvet megnéznénk, vagy legalább egy picit belekapnánk. Az utóbbi 16 évben az ellenzék nagyon sok mindent kipróbált már a Fidesz ellen. Tehát volt közös baloldali indulás 2014-ben, volt megemelkedő jobboldali párt, szélső jobbról érkező párt 2018-ban, és volt teljes ellenzéki összeborulás 2022-ben.
Teljes ellenzéki összeborulás?
Hát mondjuk azt, hogy a komolyan vehető ellenzéki pártok, nem?
Nem. Hát gyorsan abba hamarabb árult el, mint hogy a kakas megszólalt.
Jogos, megadom. Megadom. A kérdésem viszont arra vonatkozna, hogy most viszont azt látjuk, hogy egy magát néppártként definiáló, és talán ténylegesen néppártként is funkcionáló közösség az, ami Orbánnal felvenné a versenyt. Hogyha most nem sikerül ez, akkor szerinted kijelenthető-e az, hogy a NERT innentől kezdve békés úton nem nagyon lehet leváltani?
Nem, ugyanúgy se lehet váltani 2030-ba is. Hogy? Csak nem lesz, aki leváltsa.
Na ezért kérdezem.
Le lehet, tehát. Tehát meglátjuk, szóval a Magyar Péter kiemelkedését se láttuk előre. Tehát 2024. januárjában senki nem gondolta volna, hogy itt lesz egy srác, aki, mit egy 40-valahány éves srác, aki hirtelen élére áll annak, amit az ellenzék nem képviselt soha. És maga se tudta, hogy minek áll az élére eleinte.
Nem. Ha ezt a gondolatmenetet viszem tovább, és ebből nem feltétlenül következik egyelőre a Tiszának a győzelme, milyen hatással lenne szerinted a társadalmunkra az, hogyha a Fidesz ezt a választást, mondom, szűk egy hónap múlva megnyerni?
Én borzasztónak érezném. Tehát egyrészt egy általános... Szóval mindenki, aki most egy kicsit... végre talált egy olyat, amiben hihet, az egy teljes letargiába süllyedne. Tehát igazából mondtad, hogy a Fidesz mindent lenyúlt, ami lenyúlható, de ilyen nincsen, mert amíg az ország lélegzik, addig van lenyúlni, van mit lenyúlni. De így kiterülve feküdne az ország a Fidesz előtt. Tehát valószínű, hogy akkor az EU-t is elhagynánk a következő 4 évben. Nem kidobnának minket, mert azt nem lehet, hanem mi emelt fővel távoznánk.
Ahogy a Fidesz a néppártból.
Pontosan ezt akartam mondani, hogy ahogy a Fidesz a liberálisoktól először, aztán meg a néppártól, mert van benne gyakorlatuk.
Elfogadná szerinted a Tisza egy olyan választásnak a végkimenetelét, amit a Fidesz nyer meg, és nem is a párt szempontjából kérdezem elsősorban, bár az is érdekel, hogyha arra van válaszod, hanem a mögöttük lévő, most arra akár a medián számai alapján jelentősnek tűnő szavazói tömb el tudná-e a Fidesznek a győzelmét fogadni, vagy sem?
Állj, hogyan győzne a Fidesz? Mert hogyha orosz hekkerekkel győz, tehát magyarán például a Tisza összesítőgépei mást mutatnak, mint a hivatalos Nemzeti Választási Bizottság összesítő adatai, mert minden adat meg lesz most a Tiszánál is.
Hogy lenne? Hát nem ők számolják.
Dehogy nem, minden szavazókörben van, lesz
ki. Ja, hogy így érted. Aha.
És azok jelentik a központnak, és ott összeadják. Ha az más szám lesz, mint ami kijön eredményként, akkor itt vérfürdő lesz.
Ez alatt mit törtesz?
Tessé?
Mit törtesz a vérfürdő alatt?
Szó szerint.
Polgárháború.
Igen. Ah. Remélem, hogy ezt nem merik megkockáztatni.
Ezt egy picit hadd opponáljam. Már a tekintetben, hogy mennyire erőszakos vagy sem a magyar társadalom, mert hogy a 2006-ból legkésőbb azt megtanulta, ahogy én látom a hatalom, hogyha erőszakot alkalmaz, akkor abba egy ponton túl bele fog bukni, és megtanulta talán a nép is, hogy írtózik ettől az erőszaktól, és nem szeretne ebbe a spirálba újra és újra belekerülni.
Igen.
Te erről mit gondolsz?
Te erről azt gondolom, hogy mondom, tehát hogyha a nyilvánvaló csalás vagy hekkelés történik, az megint más. Uh-huh. Most a fairversenyről szó sincsen, mert hát látjuk, hogy az erőforrások között micsoda különbség van. Tehát a Tisza az én 15 ezer forintomból ér, meg még néhány ezer hasonló emberéből. A Fidesz meg mit nem milliárdokat szór el ide-oda. Tehát ez nem mondható egy fairversenynek. De ha ezek között a körülmények között tényleg az az eredmény születik, hogy a Fidesz többséget kap, akkor azt el kell fogadni, el is fogják. Szóval forrongani fogunk, meg dühöngeni, meg letargiába fogunk esni, esetleg el is menekülünk az országból, de szóval nem lesz különösebb balhé. Ha viszont csalás van, akkor lesz. Tehát a nyilvánvaló csalás, tehát más mutatnak a Tisza gépei, mint a hivatalos gépek.
Ebben a forgatókönyvben azért nem tudunk belemenni, mert annyi változó van benne, amivel itt ebben a stúdióban most képtelenség számolni. Viszont van egy másik, amiben meg bele tudunk menni, az értelemszerűen a Tiszának a győzelme. És itt sem mindegy természetesen, hogy hogyan és mekkorát nyernek, ha nyernek, de a legfontosabb ennél a témánál az, hogy szerinted Orbán Viktor ragaszkodik-e annyira a hatalomhoz, hogy egy ponton túl úgy döntsön, hogy oké, akármi az eredmény, nem adom át.
Talán nem. Remélem, hogy nem. 2002-ben már láttunk olyat, hogy egy felháborodott és felhergelhető tömeg ott a millenárison lecsillapított, hogy menjetek haza, vesztettünk. Emlékszel talán rá?
4 éves voltam, mindössze viszont láttam tudósításokat.
De jó, lassan megszokom, mert a hallgatóim is többnyire két tettessel kezdődik a születési évük.
Igen.
Szóval, jó, neked még épp nem.
Igen.
De
2002-ben ezután hídfoglalás volt, meg hatalmas tüntetések
fel nem a lávárosban. Nem volt hatalmas.
Nem.
Nem. Hídfoglalás valóban volt 1-2, aztán hazamentek. Uh-huh. Szóval annyi belefér. Hát emlékszünk, mondjuk amerikai példa, a Kapitólium ostroma, aztán hazamentek.
Aztán meg visszatértek a hatalomba.
Az most más kérdés. Tehát, hogy a demokraták mennyire seggfejek voltak, tehát azt most már körülbelül látják. Uh-huh. De most ne az amerikai.
Nem, nyilván nem, és nem is szeretném, hogyha abba átcsúsznánk, de igen. Akkor te azt mondod, hogy van az a... Tehát Orbán Viktor át tudja adni a hatalmat, hogyha arra kerül a
sor. Láttunk már erre példát,
igen.
És az az érzésem, ez most nagyon rondán fog hangzani, félti annyira a bőrét, tudja, hogyha átadja a hatalmat, tehát hogyha elfogadja azt, hogy ez történt, buktunk, akkor ő emelt fővel távozhat, azelőtt a 2 millió ember előtt, aki még mindig ő benne hisz. Ha nem adja át a hatalmat valamilyen mondva csinál dologgal, akkor gyakorlatilag, hát nagyon durvát mondok, Ceausescu sorsára jut, mert akkor vér fog folyni.
Tehát nagyon remélem, hogy ezt a forgatókönyvet el tudjuk kerülni.
Hát nagyon szeretném.
Volt egy olyan gondolatod, és ezt nem nálunk mondod először, de korábban többször vele futottam, hogy Orbán Viktort egy esetben nem kell börtönbe záratni, hogyha ha nyer a Tisza. Mi ez az egy eset?
Az az egy eset, hogyha gratulál a győztesnek és átadja a hatalmat, még gratulálni olyan nagyon nem is kell, de hát azért azt úgy illik. Tehát amit 2002-ben megtett, tehát 2002-ben a millenárison ott volt egy felhergelt, felháborodott orbánista tömeg, és azokat lecsillapította, majdnem úgy, mint a McCain annak idején, hogy igen, Obama eddig az ellenfelem volt, holnaptól az elnököm.
Muszáj kötekednem ezzel. Az elmúlt 16 év után, hogyha ez megtörténne, akkor az én érzésem szerint a társadalmi elégtétel nem teljesülne. Tehát, hogyha a mostani ellenzéknek az a fő állítása, hogy már pedig az elmúlt 16 évben tönkretette a Fidesz az országot és kilopta a szemünket, akkor ezt hogy követhetné az, hogy a legfőbb felelős megúszta ezért a számonkérést?
Úgyhogy a legfőbb felelős lesz azért is felelős, hogy az ország polgárháború nélkül megúszta. Tehát, hogyha átadja a hatalmat, ahogy azt nálunk szokás, tehát ha ez megteszi, akkor szerintem megérdemli azt, hogy ez legalább olyan súlya lessen alatba, mint az, hogy amilyen rendszert felépített. Tehát vannak olyan bűnösök, akiknek ilyen pozitívumuk nincs.
Oké. Okay. Tehát ilyen esetben...
a veje, meg a gyerekkori barátja, meg a többiek.
Ezt értem, csak hogy az elmúlt, mondjuk úgy 10 évben, ez még nincs 16, toposzszerűen jött az vissza, hogy beszélhetünk Mészáros Lőrincről, Garancsi Istvánról, Szíj Lászlóról, vagy akár éppen Tibor Istvánról. Ezek az emberek strómanok, kitartott emberek, de nem ők az agy. Nem náluk dőlnek, vagy nem náluk dőlnek el a dolgok, hanem hogy mindenről Orbán Viktor dönt. Ha ez a forgatókönyv következne be, amit te mondasz, és Mészáros Lőrincet vennék elő, mindenki azt hinné, hogy találtak egy bűnbakot, és a legnagyobb alkut kötött.
A legnagyobb, nem hogy alkut kötött, hanem én ajánlom neki ezt az alkut. Egyszerűen azért, mert egy olyan hazafias cselekedetet hajtott végre, azzal, hogy átadta a hatalmat, amiért megérdemli a büntetlenséget, mert az országot megmentette egy nagy balhétól.
Gondolod, hogy a Tisza lenne ennyire gáláns?
Remélem lenne.
Látva Magyar Péternek a személyiségét, politikusi mozgását, te ezt belőle kinézed?
Simán.
Miért?
Beszélt ő is arról, hogy vannak pentítók, meg tehát ilyen bűnbánó mafiózók, meg vannak. Szóval ő tényleg ízik-vérik politikus, most már azt mondom. Tehát ő egy ilyen alkut, amiről én beszélek, valószínűleg szemrebbenés nélkül megköt. Ugyanúgy, mint ahogy mit te Orbán is hagyta élni Simicskát.
Hát igen.
Miközben hát nem, Oroszországban nem hagyták volna.
Hát ott kiesett volna egy ablakon,
jó esélye. Kiesett volna egy 9. emeleti ablakból. Szóval azért más, Magyarország más. Mi azért nyugat vagyunk.
Hadd kérdezzek egy picit mást. Hagyná a Fidesz elvonulni Orbán Viktort, miután, tehát az a forgatókönyv, amit te mondasz, az nagyjából úgy néz ki, hogy Orbán Viktor köt egy személyes alkut, és kiszolgáltatja a saját klientúráját, ha nem is megtorlásra, de elszámoltatásra vágyó ellenzéki közegnek, illetve a hatóságoknak.
Síván kifogja.
Világos, de hogy a saját közege ezt hagyná neki?
Hogy tudja nem hagyni egy vereség után?
Hát úgy, hogyha szembefordul vele. és azt mondja a hátország, hogy akkor megharcolunk a magunk igazáért, akár a volt miniszterelnökünkkel szemben is.
Nem tudok képzelni ilyen forgatókönyvet. Ha lenne ott egy ilyen tökös hátország, az már régeségen, az már régeségen látszana. Lázár János nézett ki egy kicsit így egy pillanatra, de hát nem az lett.
Zárókör. Azt látjuk, hogy a környező országokban, amikor Orbán szövetségesei buktak, Csehországban ugye leváltották Babist, visszatért. Szlovákiában leváltották Ficót, visszatért. Lengyelországban egyáltalán nem zárhatjuk ki azt, hogy a PiS nem jön vissza a hatalomba, az elnökválasztást tavaly ők nyerték.
Jó, némi orosz segítséggel.
Oké, ezt nem hagynám ki a képletből, viszont szerinted kizárható-e az, vagy sem, hogy Orbán Viktor, hogyha elbukja a tavaszi választásokat, egy ponton vissza fog térni a hatalomba?
Nem ő fog visszatérni, mert Fico hány éves, nem tudom, de 50-es éveibe jár. Tehát amikor visszatért, 50-valahány éves volt. Orbán, amikor visszatérne, 70-valahány éves lenne, vagy a közelébe is. Nem is annyira jó állapotban, mint Donald Trump. Nincs annyira jó fizikai állapotban. Tehát ezt nem... Szóval visszatérhet a Fidesz, de az nem az a Fidesz lesz. Tehát... Mert végül is lehet, hogy nem is úgy fogják hívni már. Tulajdonképpen tök nevetséges, hogy 60-as éveiben járó emberek, ide fiatal demokraták.
Valahol igen.
Szóval... De... Tehát el tudom képzelni, hogy visszajön, főleg akkor, ha Magyar Péter se válik be, tehát ha Magyar Péter sem valósítja meg a lopásmentes országot. Ha Magyar Péter valóban megvalósítja a lopásmentes országot, akkor nem fog visszatérni.
Uh-huh. Ez szerintem egy közel tökéletes végszó. Mérő László, nagyon köszönöm, hogy itt voltál ma velünk.
Köszönöm szépen, én is.
Gyere máskor is, jó veled beszélgetni. Nektek pedig köszönjük szépen a figyelmet. Ha tetszik, amit csinálunk, akkor nyomjatok a like-ra, hagyjatok kommentet, iratkozzatok fel a csatornánkra. Ha pedig belefér, megköszönjük, hogyha beszálltok a finanszírozásunkba. Ahogy azt a videó elején mondtam, paywallunk most nincsen, olvassatok HVG 360-at, de megköszönjük, hogyha az adás alatt rányomtok a szuper köszönetre. Én Kacskovics Mihály Béla vagyok, sziasztok, viszontlátásra, viszonthallásra.